Ha figyeltünk ebben a sorozatban, ugye a Boldog Mondások sorozatban, akkor emlékezhetünk arra, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor következett volna ez az igevers, akkor azt mondtam, hogy most átugorjuk, és ezt azért tettem, hogy nem a következő Boldog Mondást a sorban vettem, mert erre a mai napi Böjtfő vasárnapra tartogattam, mert meggyőződésem, hogy ebben a boldog mondásban benne van a böjt lényege. Sokszor nem igazán tudjuk megfogalmazni, hogy mi is ez a böjt. Hát főleg mi reformátusok ugye nem nagyon látjuk, találjuk a hagyományainkban, hogy hát református ember nem böjtöl. Ugye szokták ezt mondani. Van, aki így mondja, hogy nem böjtöl a református ember. Én évek óta próbálom úgy magamnak érthetően megfogalmazni a Szentírás alapján, hogy mi is a böjt. És következő dolog látszik úgy az én gondolataimban, hogy böjt nem más, mint helykészítés Jézus számára. És akkor a református embernek is kell böjtölni. Mégpedig olyan szempontból, hogyha őszintén magunkba nézünk, Isten szín előtt tegyük ezt, Isten nélkül csak elkeseredik az ember, és bele remeg, tönkre megy az élete, hogyha Isten nélkül látja meg önmagát, ezért vannak sokan, akik annyira elkeserednek, hogy vagy lassú, vagy azonnali módon véget vetnek az életüknek, hogyha önmagukban látják meg önmagukat, önmaguk nyomorúságát, tehát mindenképp az Isten jelenlétében tegyük ezt az önvizsgálatot, mert Isten nem csak megmutatja, hogy hol a baj, hanem adja az ő megoldását. És ennyiben jóval másabb az, amikor a jelenlétében vizsgálom meg magam. Nos, Isten jelenlétében vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy mi foglalja el a Jézus helyét az életünkben. És ha megláttuk, akkor kezdjük el nyakon csípni ezeket a dolgokat is, kipaterolni az életünkből. Böjtöljük meg! Hát mindenki ugye saját maga tudja meglátni Isten szín előtt, hogy mi veszi el a figyelmét, az erejét, az idejét, a pénzét, amiben az Istennel való kapcsolata megromlik, vagy egyáltalán nem létezik, megszűnt, vagy nem is volt. Hát ezt nem lehet testvérek így megmondani, hogy na hát akkor ne tessék enni 40 napig, vagy legalábbis keveset, és akkor ez a böjt. Hát régen, ugye a Biblia időben, igen, az evés volt az, ami elvette a figyelmet az Istennel való kapcsolatról. Nem mondom, hogy ma nem lehet. Tehát ezt még egyszer mondom, mindenki maga tudja, maga látja meg. De hogy a kérdést fel kell tennem az Isten szín előtt, hogy mi foglalja el az ő helyét, az biztos. Tehát ne legyen mellékes testvérek a böjt kérdése. Kicsit azt látom, hogy sokszor átesünk a ló másik oldalára, már olyan szempontból, hogy látjuk valamiről, hogy rosszul van gyakorolva, és ez volt a reformáció idején is, hogy látták az akkori egyházat Istennek emberei, hogy hát mennyiféle torzulás, mennyiféle felszínesség, formaság van, és ide tartozott ugye a böjt gyakorlata is, és akkor azt mondták, hogy hát akkor nem böjtölünk. Hát nem így van, testvérek. Valami attól, mert rosszul élik meg, még lehet jó. Értjük? Tehát próbáljunk ennél a gondolatnál maradni, hogy helykészítés Jézusnak. Hogy oda teszem a szívem, és őszintén felismerem azt, hogy mi az, ami kiszorítja őt az életemből. Na, ez lenne a böjt, testvérek. És hogyan segít bennünket ebben ez a boldog mondás, azt most a következőben megpróbálom nektek elmondani. Hát itt azt mondja Jézus, hogy aki éhezik és szomjazik, hát ez már is böjt, nem megérkeztünk a böjthöz, hogy éhezni és szomjuhozni kell. Na de azt mondja Jézus, hogy az igazságra. Mi az igazság? Hát ez sokszor, sokféleképpen felteszik ezt a kérdést. rengeteg bibliai példát is lehetne erre idézni, akár a Pilátusét. A mi fogalmaink szerint ugye az van, például, hogy nincs igazság. Nem tudom, hogy például az elmúlt napokban hányszor élted ezt meg, hogy mennyire igazságtalanak voltak veled. Kibabráltak. Vagy úgy cinikusan szoktuk mondani, hogy persze az igazság oda át van. Csak már azt nem tudjuk, hogy mi az oda át, vagy nem fogalmazzuk meg. Vagy ellene temetve az igazság tőlünk nem is olyan messze, ahol Mátyás királynak a sírja van. Mert ugye meghalt Mátyás, oda az igazság. Reméljük, hogy a megkeresztelt Mátyás életében meg lesz az igazság. Hogy ne feledkezzünk meg ugye róla. Vagy mondunk olyat, hogy mondj igazat, és betörik a fejed. És ez mind-mind a mi megtapasztalásunknak a megfogalmazása. Ez annak a jele, hogy valójában vágyunk az igazságra, de nem találjuk. Nem találjuk önmagunkban, nem találjuk a másik emberben. És szeretném elmondani azt is, hogy ez az igazság, amiről itt Jézus beszél, nem a hazugság ellentéte. Nyilván az is, de jóval több. Isten az, aki ugye gyűlöli a hazugságot. Mert minden hazugság ferdítés. Minden hazugság az igazságnak a letagadása. Sőt, Jézus egyenesen így nevezi az ördögöt, hogy a hazugság atya. De itt jóval többről van szó, mint a hazugság ellentétéről, amit itt az igazság jelöl. Nem társadalmi igazságosság. Távol legyen, hogy lebecsüljem azokat az elődeinket, akik küzdöttek ezért, életüket, vérüket adták. Ugye most közeleg a március 15 is, jó, egy kicsit erre is kitérünk. Ők is társadalmi igazságosságot szerettek volna. Letudni az elnyomást. A hamis uralmat. De tudjátok, gyakran derül ki az, mert a világtörténetben sok ilyen van, hogy ugye síkra szállnak emberek a társadalmi igazságosságért, és fellázadtak, és forradalmak vannak, de közben a szívükben ezeknek az embereknek nem találtatik meg az igazság. Csak egy társadalmi szinten akarják azt elérni, ami jó és helyes, nem is erről van szó, de az Isten igazsága az a szívben lévő igazságosság kell legyen, testvérek. Az Ószövetségben az Isten félő embert sokszor nevezi úgy az ige, hogy az igaz ember. Az igaz ember. Az igaz ember az, aki teljesen Isten igazságának rendelte alá az életét. És Isten igazzá nyilvánítja az ilyen embert. Például ilyen igaz volt Ábrahám, Mózes, stb. Tehát sok példa van erre. És az Isten igéje azt is mondja, hogy az igaz ember hitből él. És sokszor úgy idézzük ezt, hogy ezt Pál apostol mondja, valóban, leírja Pál a római levélben, de már az Ószövetségben elhangzik ez a mondat, Habakuk levelében. Hoppá, van ilyen is, nem? Tudom, hogy hányszor szoktuk ezt a bibliai könyvet elővenni. Van egy ilyen a Bibliában, és Habakuknál hangzik el ez, hogy az igaz ember hitből él. Mit jelent ez? Hát azt, hogy teljesen Istenre van utalva. Abból él. És ha nincs meg ez, akkor az ellenkező is igaz, akkor nem él. Legfeljebb csak úgy néz ki, hogy él, ha nem találtatik hitben az ember, az igaz ember. Néhány sorral lejjebb, ezután a boldog mondás után, Jézus egyenesen azt mondja, és itt is az igazságról van szó, ugye hangsúlyozzuk folyamatosan, hogy ez a tanítványoknak szól, ez az egész boldog mondás, az egész hegyi beszéd. És azt mondja Jézus a tanítványoknak, ha a ti igazságotok messze felülne múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Hát ez megdöbbentő, nem? Majd fogjuk ezt is tanulmányozni, ha elérünk odáig, de mire céloz itt Jézus, hogy a tanítvány igazsága felül kell múlja az írástudók és a farizeusok igazságát? Hát testvérek, nagyon egyszerű. A farizeusok és írástudók abban találtattak, hogy ők ugyan hivatkoztak az Isten igazságára, de csak a felszínen. Nem volt élet gyakorlat ebből. Csak egy felszínesség volt. Nem hatolt a szívek gyökeréig az Isten igazsága. És azt mondja Jézus, hogy jaj nekünk, hogyha nem az Isten igazsága hatja át az életünket, hanem csak a felszínen kapirgálunk. Jaj nekünk, testvérek, ha csak egy elméleti kereszténységben van részünk. Tudjátok, ami legtöbbször utálatos a kívülállók szemében, akik egyébként lehet, hogy vágynának az Istenre, vágynának az Isten igazságaira, amikor azt látják, hogy elméleti igazságban él a keresztény, elméleti kereszténységben. Mondok erre példát, hogy érthető legyen. Képzeljük el, testvérek, hogy hát most így pár órával ugye ebéd előtt vagyunk, és hogyha eljön az ebéd ideje, megadjuk a módját ennek minden vasárnap, akkor mégiscsak leáll az ember, szünetet tart, fellélegzik, ahogy a parancsolatban olvassuk, és odaülünk az asztal köré, és a ház asszonya, a feleség, az anya, ugye szépen megterít, vagy a család is részt vesz ebben az előkészületben, és akkor felállna ünnepélyesen a család fő, előkapna egy receptkönyvet, lehetőleg díszkötésben, és felolvasna 2, 3, 4, 5, 6, 7 menüt ebből a receptkönyvből. És utána azt mondaná, hogy jó étvágyat. De nem kapnánk eledelt, csak ennyi. Felolvassuk a receptkönyvet. Ugye milyen nevetséges, testvérek, még a példa is. De mennyire nem nevetséges az, hogy sokszor ezt tesszük, amikor kezünkben a receptkönyv, az Isten igéje, ez is szép kötésben van, és elhangzik, és tudjuk az Isten igazságát, még az is, aki hirdeti, de nincs a szívünkben. A felszín. Na ettől lóg minket Jézus, testvérek. Hogyha ezt nem múlja felül, a ti igazságotok, mondja a tanítványoknak, akkor nem mentek be a mennyeknek országába. Nincs annál rettenetesebb, testvérek, mint amikor elméleti a kereszténység. Van róla papír, van róla tudás, van róla ismeret, van róla diploma, van egyháztagság, de elméleti. Neked ilyen elméleti hited van? Így laksz jól te? Csupán, hogy hallod a receptkönyvet? De hadd kérdezzek még konkrétabban, mit szoktál te kipróbálni megenni abból, amit az Isten igéje mond? Nem is annyira elrugaszkodott gondolat ez, az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Ezékielnek, mikor kijelenti magát az Isten, azt mondja, hogy edd meg, amit adok neked, és meg kell legyen azt a tekercset. És azonosulnia kell teljesen Istennek akkor és ott kijelentett igazságával ennek a prófétának. Talán ismerjük a történetet, ugye, bibliaolvasó emberek. Mit eszel meg te az Isten igazságából? Mit eszel meg, testvér? Mert csak azt tud téged ugye megelégíteni, mindjárt majd beszélünk erről. Milyen az éhes és szomjas ember? Ugye ez a következő kérdésünk, mert itt arról beszél Jézus, hogy az ember boldog, aki éhezik és szomjazik. Hát ugye az előbb elmondott igazságra. Milyen az az ember, aki éhezik és szomjazik? Hát bizonyára nem sok tapasztalatunk van ebben, mert mi egy jóléti társadalomban élünk, csak mellékesen megjegyzem, hogyha esetleg valakinek eszébe jut, hogy panaszkodjon, hogy nem élünk jól, meg így, meg úgy, akkor esetleg gondoljunk azokra, akik tényleg nem élnek jól, és nincs például napi betevőjük sem, vagy innivalójuk, víz. Na de azért valami fogalmunk azért csak lehet, hogy milyen éhezni és szomjuhozni. Azt jelenti, hogy a gondolataim folyamatosan akörül járnak, hogy mikor eszek már és mikor iszom. Ugye mikor tudom a szomjamat oltani. Egyszerűen lerögzít ez a gondolat. Egyébként a bőjtben is, nem tudom, hogy ha valaki kipróbálta ugye az evéstől való tartózkodást, vagy próbálta lecsökkenteni, hát az embernek folyamatosan ott jár az agya. És persze próbálja messzévbe elkerülni az éléskamrát és a hűtőszekrényt, mert tudja, hogy ott van a kísértés, ugye, már ebben az értelemben. Tehát a gondolataim folyamatosan ott járnak, mert éhes vagyok, és szomjas vagyok, ugye? A példabeszédek könyve 27. fejezetében olvassuk ezt az igeverset, és meg vagyok róla győződve, hogy ennek lelki üzenete van. A jól lakott ember a lépes mézet is megtapodja. De az éhesnek a keserű is édes. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az éhes ember az nem kezd el válogatni. Nem úgy közelít az Isten igazságához, hogy hát ez tetszik, ez nem tetszik, hát ezt most elfogadom, ezt most nem fogadom, hanem mindent elfogad, ami az Istentől jön. Még azt is, ami keserű. Van úgy, hogy az Isten keserű dolgokat mond? Van úgy, hogy az Isten megszomorít? Van úgy, hogy az Isten kemény eledelt ad? Ajaj! Csak tudjátok, testvérek, az a kérdés, hogy mi ezt örömmel vesszük-e? Vagy válogatunk. Még a lépes mézet is megtapodja az ilyen ember. S számomra sokszor érthetetlen, persze miért lenne érthetetlen, hiszen az én szívem is volt így, hogy tudják az emberek elutasítani Isten hívását Jézusban. Nézzétek meg, Jézus életében mi kifogásolni való lehet, és mégis megtapodja az ember, ugye, mint a lépes mézet. Miért van az, testvérek, hogy ezt tesszük? Miért van az, hogy hívő emberek is eljutnak oda, hogy megtapodják az Isten lépes mézét? Tudjátok miért? Mert rossz helyen lakunk jól. Mert van egy másik hely is, mint az Isten igazsága, ahol táplálékot kínálnak fel nekünk. A sok hazugság, a cinikus hozzáállás, az Istennel való szembenállás. És tudjátok, ha az ember oda megy, akkor előbb-utóbb azt fogja elhinni. Annak hisz. És az kerül a lelkébe. Az kezd el benne dolgozni a szívében. És szépen, de biztosan kiszorítja az Isten igazságait. Érdemes, testvérek, ezt végig gondolni, hogy amikor elbukunk keresztényként, vajon nem ez megy végbe az életünkbe, hogy mi jobban hiszünk a hazugságoknak, jobban hiszünk azoknak a boldogság ígéreteknek, amelyek egészen más oldalról jönnek. Ó, de szépen tud csomagolni az ördög. Meg vagyok róla győződve, ez csak az én gondolatom, hogy nagyon sokat fényesítette azt a gyümölcsöt az ördög, amiről olvassuk, ugye, hogy tiltott gyümölcs volt. Mert az van megírva, nem? Hogy kívánatos volt az embernek. Olvastam egy történetet évekkel ezelőtt. Nagyon megdöbbentett, mert úgy éreztem, hogy ez egy nagyon mély lelki üzenetet is hordoz önmagában. Táplálkozásról fog szólni. Az alpesi legelőkön, ugye hadd mondjam el, hogy nagyon szeretik az állattartó gazdák az alpesi legelőt, mert nagyon-nagyon jó táplálék a jószágnak. És egy ilyen alpesi legelőn, ott a hegyek között volt egy ilyen hegyi szálloda, és annak a környékén pásztorolt egy pásztor egy júnyájat, és hát igazából nem is nagyon kell ott a júnyájat terelgetni, mert ott bőséges az állatnak az ennivaló, és úgy magára hagyta ezeket a juhokat. Na de mi történt? Hát ugye a szálloda közelsége egy idő után azt eredményezte, hogy a vendégek, a turisták elkezdtek ilyen kis nasikat odadobni az állatok elé. Hát egy kis csoki darab, egy kis keksz, egy kis nápoi, és ez az állatoknak nagyon tetszett, nem? Hát nem kell vándorolni, ugye ha már egy helyet lelegeltek, hát ott hull valahonnan az a nasi. És rászoktak erre az ennivalóra. És elfelejtették azt, hogy igazából az ő gyomruk a fűre lett teremtve. Hogy azt táplálja őket, és tudjátok mi lett ebből? Elapadt az anyatej, ugye az anyaállatoknak, nem volt mivel táplálni a bárányokat. És kipusztult az anyáj. És tudjátok, azért rettenetes számomra ez a példa, mert ez azt juttatja eszembe, hogy így járok, hogyha nem azt a táplálékot kapom. Nem arra éhezek, nem arra szomjúhozok, ami az Istentől van. Isten népe nem élhet mással, csak az Isten igazságával, testvérek. Felismered az Isten igazságát, és vágyod-e, éhezed-e, szomjúhozod. Figyeljük meg, milyen erős kifejezés ez önmagában, hogy éhezni és szomjúhozni, mert csak azt tölt be, csak azt tud megelégíteni. Tudsz-e különbséget tenni táplálék és táplálék között? Mert nagyon nem mindegy, hogy mit eszel. Így mondom, hogy jegyezzük meg, testvérek, nem mindegy, hogy mi kerül a te lelki pocidba. Igen, nem mindegy. Nagyon nem mindegy. Engem nagyon ledöbbentett pár évvel ezelőtt, tehát több éven keresztül holland fiatalokat fogadtunk vendégül a gyülekezetbe, és kitettük eléjük oda az asztalra, hát ilyen tizenévesek voltak, ilyen mai gyermekek, ahogy szoktuk mondani, bár az enyém is oda tartozik. Kitettük oda a tejet eléjük, bocsánat, most termék megjelenítés fog következni, Tesco-s tejet és finom házi tejet. Persze felforralva, felfőzve, de néhány órával azelőtt lefejve frissen. És tudjátok, testvérek, hogy ezek a fiatalok mit választottak? Hát a Tesco-s tejet. Hiába mondtuk nekik, hogy hát nézzétek már, hát az friss, az abban tényleg tej van. Nem csak az van ráírva a dobozra. Értitek, testvérek? Ti meg tudjátok különböztetni az igazit a hamistól? Persze most itt lehetne ilyen táplálkozási dolgokról beszélni, de nem ez az én dolgom, hanem hogy értitek, hogy lelkileg. Megkérdezzük az Istent, hogy Uram, mi az, ami táplál engem? Mi az, ami kell az én lelki gyomromba kerüljön? Mert nagyon-nagyon sok a hamis eledel. És mennyit áldoz ezért az ember, mennyit ad, mennyit képes fáradozni, hogy ezt a hamis eledelt egye, és ez a hamis italt így. Nem véletlen ez az Ézsaiás ige, ha majd visszaidézzük 55. fejezet első három vers, hogy Isten kérleli az ő népét, miért adnátok olyasmiért pénzt, ami nem eledel? És természetesen lelkileg érti ezt az Isten. Miért mennétek oda, ahol nem az én igazságom van? Mert ami nem az Isten igazsága, az nem táplálni fog, hanem megölni fog, mint azt a bizonyos junyájat. Mit jelent az, hogy megelégítetni? Ugye minden boldog mondásnak a második fele egy csodálatos ígéret, egy beteljesülés, mondtuk. És itt is látjuk, ugye, hogy többes számba, illetve passzívumba van. Tehát, hogy nem én elégítem meg magam, nem azt mondja Jézus, hogy boldog vagy, ha éhezed és szomjúhozod az igazságot, mert megelégíted magad. Nem. Megelégítetni fog az, aki Isten igazságára szomjazik és éhezik. Tehát Isten cselekszi ezt velünk. Szeretném azt mondani nektek, hogy semmi más nem tud titeket boldoggá tenni, sem engem, sem senkit, csak az Isten igazsága. De Isten igazán meg tud téged elégíteni. Hiszed-e ezt? Hiszed-e azt, hogy minden szükségedet, még egyszer mondom, minden szükségedet ő és csak ő tudja beteljesíteni? Olyan drága ez a történet. Azok az atyafiak mesélték el nekem, akik ugye a kommunista börtönökben üldözve voltak a hitük miatt, és oda zárták be őket. Remélem nem unjuk még ezeket a történeteket, ugye ezek nagyon személyesek. Hát elmondták, hogy ilyen átnevelésbe akarták őket részesíteni a börtönbe. Ez egy nagyon általános fogása mindig a rendszernek, ugye, hogy kitörölje még az emlékezetükből is az Isten igazságait. És akkor ez az átnevelés arról szólt, hogy különböző mennyiségben írták meg, hát bölcs emberek, az úgynevezett szórakoztató bibliákat. Nem tudom, hogy emlékszünk-e, én fiatalkoromban én is találkoztam ilyen bibliákkal, ahol válogatott módon próbálják megcáfolni a Biblia igazságait, és hát mindenféle légből kapott magyarázatokat sorolnak fel ezek a könyvek, és akkor ugye elnevezték ilyen szórakoztató Bibliának. Nem tudom, hogy találkoztunk-e ilyennel, de a régi rendszerben tudom, hogy nagyon sok ilyen volt. Na és akkor azt tették a börtönbe a fogvatartók, hogy a hívő atyafiaknak kiosztották ezeket a szórakoztató Bibliákat, hát ha ez majd meggyőzi őket arról, hogy nincs Isten, nincs lélek, csak a test van, ugye csak a matéria, amit ez a nagyon átkos elv, ugye tanítás hirdetett. Na de mi lett ebből az átnevelésből? Hát az lett ebből az átnevelésből, ugye, hogy lévén ezek az emberek már nem rendelkeztek Bibliával, mert hát nem lehetett azért oda a börtönbe bevinni, nagyon nagy éhséggel és szomjúsággal fedezték fel a bibliai igéket ezekben a könyvekben. Ugye, mert ha meg akartak cáfolni valamit, ezek a könyvek, idézni kellett az eredetit. És nem érdekelte őket az a sok butaság, az a sok hazugság, hanem elkezdték kiszemezgetni ezekből a szórakoztató Bibliából az Isten igéjét. Mint amikor a tyúk ugye a szemétdombon kapirgál, és nem szemetet fog enni, hanem a magot keresi. Ó, milyen drága dolog ez testvérek, hogyha a mi lelkünk erre van beállítva, hogy ki tudja válogatni a jót a hamistól. Mert az az ember megelégítetik. Testvérek, készüljünk tehát arra a királyi lakomára, amire hív Isten minden egyes Krisztus követőt, nem? Hát a Szentírásban végig ez van, hogy amikor az Isten az ő közösségébe hív, akkor lakomára hív, királyi mennyegzőre. És tudjátok ez miért fontos? Mert aki királyi mennyegzőre készül, lakomára, az nem fog útközben nasizni. Nem fogja teletömködni a gyomrát, a lelki gyomrát mindenféle olyasmivel, ami nem eled el. Hát legyen ez a böjti időszak is, testvérek, arra való felkészülés, arra való emlékeztetés, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki igazi eledelt ad, az ő igazságát, és ez az eledel meg tud elégíteni. Ó, bárcsak szomjaznánk, bárcsak éheznénk erre az igazságra, az Isten igazságára. Erre hívlak benneteket, testvéreim. Amen. 241-es énekünknek